Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyet, testvérek, és keressük ki a 165. számú dicséretünket. A 165. számú dicséretünk mindegyik versét énekelve magasztaljuk az Urat, itt van Isten köztünk. Istenünk, mennyei atyánk, hálásan köszönjük neked, hogy te bennünk is lakozást vettél. Dicsőítünk téged, Urunk, hogy a mi vétkeink és hamisságunk ellenére a te kegyelmed gyeleként szent lelkedél bennünk. Köszönjük, Urunk, hogyha ez erőt ad, ez a szent bizonyosság a hétköznapok során egyre odaszántabban engedelmeskedni neked. Köszönjük, Urunk, hogyha a te bennünk lakozásod tisztogat és megújít bennünket. És megvalljuk, Urunk, neked alázattal, hogy most is szükségünk van a te hűségedre, irgalmadra. Szeretnénk egyre szentebbek lenni, egyre odaszántabb életet élni neked. És kérünk arra, Urunk, hogy ahogy énekeltük az énekben, láthassák mások is rajtunk, mit jelent a te követésed. Mit jelent a gyülekezet közösségében szeretni egymást. Kérünk arra, Urunk, hogy egyszerűvé formálj bennünket, mint közösséget is, belső lelkiképpen. Köszönjük neked egymást, és hálát adunk azokért a testvéreinkért, lelki barátainkért, akik szolgálhatnak most, a csendes héten lehetnek. Kérünk, hogy a te áldásod legyen a Neszmélyen levő csendes héten, munkálkodj a konfirmált lányok életében. És köszönjük, Urunk, neked, hogyha mi most hallunk rólad, hallunk tőled igéket, akkor segítesz azt cselekedni is. Szeretnénk engedelmesek lenni te neked. Köszönjük, Urunk, hogy így csendesedhetünk el most is te előtted, és magasztalunk, Urunk, hogy így imádhatunk téged az Isten tiszteleten. Az Úr Jézusét kérjük, hallgass meg könyörgésünket, fogad kedvesen hálaadásunkat. Amen. Isten ígéjét a Szentírásból, Mózes 4. könyve 20. részéből olvasom fel. Mózes 4. könyve 20. részének első 13 verséből. Isten írott ígéje így szól. Izrael fiai, az egész közösség megérkezett a Cín pusztába, az első hónapban, és letelepedett a nép Kádisban. Ott halt meg Miriám, ott temették el. De nem volt vize a közösségnek, ezért összegyülekeztek Mózes és Áron ellen. A nép perelni kezdett Mózessel, és ezt mondták. Bár csak elpusztultunk volna, amikor testvéreink elpusztultak az Úr színe előtt. Miért hoztátok el az Úr gyülekezetét ebbe a pusztába? Azért, hogy itt halljunk meg állatainkkal együtt? Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? És miért vezettetek bennünket erre a rossz helyre, ahol nincs hely vetésre, nincs füge, sem szőlő, sem gránátalma, még ivóvíz sincs? Mózes és Áron pedig elment a gyülekezet elől a kijelentés sátrának a bejáratához, és arcra borultak. Ekkor megjelent nekik az Úr dicsősége. És az Úr így beszélt Mózeshez. Vedd a botodat, és gyűjtsd össze a közösséget testvéreddel, Áronnal együtt, és szemük láttára parancsoljátok meg a sziklának, hogy adjon vizet. Fakasz nekik vizet a sziklából, és adj inni a közösségnek és állataiknak. Mózes tehát elvette a botját az Úr színe elől a kapott parancs szerint. Azután összegyűjtötte Mózes és Áron a gyülekezetet a szikla elé, és ezt mondta nekik. Hallgassatok ide, ti lázadók! Fakasszunk-e vizet nektek ebből a sziklából? Azzal fölemelte Mózes a kezét, és kétszer ráütött botjával a sziklára. Erre sok víz fakadt, és ivott a közösség, meg az állatok. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak. Mivel nem hittetek bennem, és nem tartottatok szentnek Izrael fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. Ezek Meribá vizei, ahol perbeszálltak Izrael fiai az Úrral, de ő megmutatta nekik, hogy szent. Emlékszünk, hogy keleten a pásztor mindig a nyáj előtt halad, ezért is tudja megvédeni bármikor a báránykákat mindenfajta vadállat támadásától. Nem hagyja a bárányt a pásztor elveszni. Dávid Saullal beszélgetve arról tett bizonyságot, hogy az oroszlán, sőt, ha kellett, a medve szájából is kimentette mindig a bárányt. Ő ilyen pásztor volt. Néha azonban Dávid is keleti emberként a báránynak is fájdalmat okozott. Én magam is Pasaréten hallottam ezt a kis példát, hogy amikor a kicsi bárány nem tudja megszokni az anyajuh közelségét, elszaladgál előle, nem figyel arra, hogy a nyájban maradjon, akkor egy idő után a pásztor kénytelen eltörni valamelyik lábát, hogy aztán így tanulja meg az a kis állat, hogy hol a helye a nyáj közepette. Fájdalmat okoz neki, de ezzel tesz jót. Természetesen ilyenkor a pásztornak sokkal több feladata is adódik, hiszen valakinek vinni kell azt a eltört lábú barikát. Természetesen ő teszi. Így a pásztorával való közössége is sokkal mélyebb lesz a kis állatnak. Nem véletlen, hogy amikor az Isten, mint jó pásztorként mutatkozik be a Szentírásban, akkor arról is bizonyságot tesz, és erről szól a mostani történetünk is. Ez egy részlete a múlt heti Jósé Bassebet, a konfirmált fiúk egyik igei szolgálatának. Szóval nem véletlen, hogy Isten tud fájdalmat okozni, mert ezzel akarja még az ő leghűségesebb szolgájának is, Mózesnek a hitét gyógyítani, az ő isteni szeretetét kimutatni. Az Isten fenyítő szeretete olyan, mint a pásztor szeretete, amely, ha kell, eltöri a bárányka lábát is. Nagyon súlyos vétket követett el Mózes, de az isteni fenyítő szeretet még ebből a vétkéből is helyre tudta állítani. Az ő szeretetének a megnyilvánulása volt mindaz, amiről a mai történetünk beszél. Szeretném rögtön az elején aláhúzni, hogy a Kádes az a hely, ahol ez az egész végbe ment, ugyanaz a szó, amelyet a Szentírás itt az egyik versben szentnek fordít. Kádés a szent. Az a hely, ahol az isteni szentség is megmutatkozott. Ezt a szentséget csorbította Mózes, de hallhattuk a felolvasás végén, Isten mégis megmutatta maga szentségét népének. Milyen, amikor Isten ilyen fenyítő szeretettel szereti az övéit? Mózes életének a mostani esetét vizsgáljuk meg. Miért volt szükség Mózesnek erre a fenyítő isteni szeretetre, és Isten hogyan mutatta meg? Hallhattuk, hogy ez a helyszín az a hely, ahol Midiám meghalt és eltemették. Ezt a tudósítást olvasva láthatjuk, hogy most már Izrael fiai nem sokára bemehetnek az ígéret földjére. Lassan vége lesz a 40 éves pusztai vándorlásnak. Eddigre Mózesről is megtudhattuk, hogy az ő egész lelkületét átformálta az isteni szeretet, most már Mózes szelíd ember. Ennek a könyvnek a 12. részében olvassuk, éppen Miriam és Áron vádaskodása kapcsán, hogy nem volt Mózesnél szelídebb abban az időben. Most azonban mégis valami olyasmi történt, amely miatt végül nem mehetett be ez a szent ember az ígéret földjére. Mi lehetett ez a súlyos bűn, milyen rendkívüli dolgot vitt végbe Mózes, ami miatt nem mehetett be? És nekem a csendes hétre készülve a konfirmált fiúk közötti szolgálatban lett világossá és döbbentett meg Isten igének az üzenete, hogy tulajdonképpen semmilyen rendkívüli dolog nem történt itt. Az egész helyzet, amiben Mózes itt nagyon súlyosan vét, egyszerű hétköznapi helyzet, szükséghelyzet, probléma volt. Szeretném úgy röviden elmondani. Nincs víz. Legalább kétszer már történt ilyen a pusztai vándorlás során. Hétköznapi szükség volt, és tapasztalták, hogy az Úr tudott vizet adni. Egyszer Máránál, amikor fát kellett beledobni Mózesnek, majd egy másik kősziklánál. A hétköznapi szükséghelyzetben a nép már nagyon sokszor fertőzött Mózessel, sőt, még az Úrral is. Ez sem volt új dolog. Izrael népe, ne feledjük, ez már a fiak és az unokák nemzedéke, mindig is ilyen volt. Ez is szinte hétköznapi helyzet volt Mózes számára. Jól látszik ez abból is, hogy Mózes és Áron a hétköznapi megszokott menetrend szerint mennek az Úr sátorához. Az Isten jelenlétébe mennek, hogy leboruljanak az Úr előtt, hiszen a szelíd vezető nagyon jól tudja, ezt az ügyet is csak az Úr tudja megoldani. Ő nem tud vizet adni nekik, Áron sem, majd az Úr. Az is olyan hétköznapi egyszerűséggel zajlik továbbá, hogy az Úr megjelenik. Mindig is ezt tette Isten. És nem csak megjelent, hanem útmutatást adott. Világos és egyértelmű parancsot arra, hogy hogyan akarja a csodát végrehajtani. És ebben hogyan lehet eszköze, szokás szerint ismét Áron és Mózes. Az is olyan hétköznapi egyszerűséggel zajlik a történetben, hogy Mózes és Áron elindulnak engedelmesen cselekedni azt, amit az Úr mondott. És az is olyan hétköznapi egyszerűséggel megy végbe, hogy megtörténik a csoda. A nép és az állatok ihatnak. Ami teljesen újszerű, hogy Mózes nem mehet be az ígéret földjére ezután, a hétköznapi esemény után. Az Úr akaratának a cselekvése közben történt valami, ami miatt Isten fenyítő szeretete nem engedi meg Mózesnek, hogy bemenjen a Kánaán földjére. Az Úr mindenképpen gondoskodni akart a népről, és ezt tudomására adta Mózesnek, és ezért hangsúlyozta, Mózes, menjél Áronnal együtt, és a nép szeme előtt mondd a sziklának, hogy adjon vizet. Mózes végbeviszi, amit végbevisz, és mégsem azt teszi, amit kellett volna. Nem teljesen engedelmes most az Úrnak. Engedelmes, csak nem teljesen. És Mózesnek a lelkülete, érzései, belső indítékai leplezik le a cselekedetének a hátterét, amikor kétszer is a sziklára sújt. előtte pedig mond valamit. Azt a parancsot kapta, hogy szóljon a sziklának, ő azonban nem a sziklának szól, hanem a néphez intéz haragos, dühös beszédet. Avagy a sziklából fakasztunk nektek vizet. Mózes tehát engedelmeskedik az Úrnak az Úr szolgálatában, de haragos szívvel, elítélő módon. Ő ítéletet mond a népe fölött. Volt többször is, amikor az Úr maga is ítéletet mondott a nép fölött. Volt, amikor emiatt sokan meghaltak. Itt, amikor a panasz közben, a feddőzés közben a nép arról beszél, hogy bárcsak haltunk volna meg mi is az Úr színe előtt, az írásmagyarázók aláhúzzák, hogy Kórah fiai vétkérő történik itt utalás, akik meghaltak Isten előtt, mert fellázadtak Mózes ellen, meg az Úr ellen. És azt a történetet idézik a nép, és azt mondták, jobb lett volna nekünk is meghalni ott. Akkor ítélt Isten. Most azonban nem mondta Mózesnek, hogy bármilyen elítélő szót mondjon. Isten egyszerűen szeretett volna a népén segíteni, és ő nem akarta most őket ítélni. Mózes azonban annál inkább azt mondta, ti lázadók. Számomra ez a ti lázadók kifejezés is érzékelteti azt az önhittséget és öndicsőítést, amely jellemzi Mózest, nem csak azért, mert azt mondja, hogy mi fakasszunk vizet, azaz itt Mózes már nem eszköze az Úrnak, hanem én vigyem végbe a csodát, értelmezhető így, de a ti lázadókban benne van, hogy ti azok vagytok, de mi nem Áronnal. Mi az Úr engedelmes vezetői vagyunk most is, és tesszük, amit tennünk kell. Szomorú, hogy Mózes itt így nevezi a népet, mert nem is olyan régen még ő védte őket, többször is. Én most az aranyborjú történetére szeretnék utalni, amikor Isten maga még fenn a hegyen, mikor mondja Mózesnek, hogy fellázadt a nép ellenem, akkor ezt a szörnyű, kettős kifejezést mondja, a te néped, akit te hoztál ki Egyiptomból, aranyborjút készített. Isten mondta a te néped, Mózesnek, akit te hoztál ki. Mert megszegték a szövetséget, és így nem lehetnek Isten népe. Mózes meg, amikor Istennel beszél, és aztán majd bocsánatot kér a nép nevében, azt mondja, Uram, ez a te néped. Te hoztad ki őket Egyiptomból. Ezért könyörülj rajtuk. És mikor Isten azt mondta neki, hogy majd ezt a népet, ezt a te népedet, akit te hoztál ki Egyiptomból, elpusztítom, és téged teszlek helyettük nagy néppé, benne teljesítem be az ígéretet, Mózes azt mondja, ha őket pusztítod, akkor engem is, Uram. Törölj ki a te könyvedből. Most meg erre a népre, amelyet ő olyan nagy szeretettel védett, ott még az Úrral beszélgetve is, azt mondja, ti lázadók. Milyen düh és milyen harag lehetett Mózesben. És az a kifejezés ott a héberben, amit így fordított le a Szentíró magyarra, hogy ebből a kősziklából fakasztunk nektek vizet, azt érzékelteti, hogy Mózes vonakodva akart engedelmeskedni Istennek. Ő nem szívesen tette itt, amit tett, mert tele volt a szíve haraggal Isten népe iránt. Kénytelen volt Isten eszközeként valamit csinálni, mert ő kapta a parancsot, de nem szívesen tette, mert nem szerette már ezt a népet. Ezért elítélte. Aztán, amikor Isten kimondja azt a fenyítő mondatot, amely számon kérő Mózes és Áronnal szemben, azt mondta, nem hittetek nekem, nem hittetek bennem, nem bíztatok bennem. Számos alkalommal történt meg a néppel kapcsolatban ez, hogy nem bíztak Istenben, ezért kezdtek feddőzni, annyi csodát vitt végbe Isten a 40 év alatt is, és mégsem bíztak az Úrban, Mózes és Áron azonban mindig, most azonban ugyanabba a hibába esnek a vezetők, mint amiben a nép is esett annyiszor. Mivel nem hittek Istenben, ezért engedetlenül, hitetlenül cselekszenek, amikor szólnak és ahogyan a sziklára csap Mózes. Majd ezt is mondta Isten, nem szenteltetek meg engem a nép előtt. Ha tökéletesen engedelmeskednek, az Úr megszenteltetik. Az Úr szentsége, nagysága ragyog fel a nép számára. És az Úr ez esetben nem akart ítélni. Beszélgetve ifjakkal az jött elő, hogy ebben a történetben minden jelen van Mózes cselekedetében a kegyelem nélkül. Mózes kegyetlenül viselkedik. Isten viszont olyan kegyelmesen és irgalmasan, nem számon kérően akar csodát tenni, hanem szeretettel akar a népnek segíteni. Vétkezett a nép az Úr ellen, de az Úrnak most tetszett, hogy a csodát vigye végbe, és így szentelje meg a maga nevét, és majd így ezáltal a nép helyreáll. De Mózes vétkezett. Tulajdonképpen a nép bűne hatott a vezetőre, mindkettőjükre, és ezért ők maguk is bűnbe estek. És ezt a bűnt már az Úr kezelni akarta, mert ezt nem tűrhette. És akkor hangzik el a mondat, nem mehettek be az ígéret földjére. Mózes az Úr szolgálatában volt, hajtja végre azt a feladatot, amit az Úrtól kapott, és közben az ő haragja, az ő indulata, elítélő gondolkodása miatt súlyosan védt. A szelíd Mózes itt nagy haraggal szól és cselekszik. A mi személyes életünkre vonatkoztatva, meg a gyülekezeti életre vonatkoztatva ezt a történetet, az jutott eszembe, hogy a hétköznapokban nekünk is számtalanszor adódhat, hogy valami hiányzik. Nekem olyan ismerős volt, hogy mivel nincs víz, ezért semmi más nincsen. Izrael népe itt elkezdi sorolni, hogy mi minden nincsen, és jobb lenne meghalni, mert az egész helyzet olyan szörnyű. És amikor ilyennel szembesül a lelki vezető, ilyennel szembesülünk mi is, akkor hajlunk arra, hogy hasonlóan kezdünk gondolkodni, aztán lehet, hogy az Úr ügyében valamit szeretnénk tenni is, de utána esetleg a harag, az indulat lesz úrrá rajtunk. A Timóteushoz írt levélben beszél arról a Szentíró Pál, hogy tartassanak imádságok, könyörgések, esedezések, hálaadások minden emberekért, kiváltképpen a fejjel valókért. Majd elmondja az érveket, mert az Úr a közbenjáró, és utána azt mondja, hogy az asszonyoknak is imádkozni kell, és a férfiaknak is, és ott használja ezt a kifejezést. Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelve föl, harag és versengés nélkül. Én nekem ismerős az, hogy imádkozom, de nem harag és versengés nélkül, hanem indulattal. Gondolok én fejjel valóra, imádkozom is talán érte, de nem is annyira érte, hanem vele szemben. Mert ott van bennem a harag. A másik bűne dühössé tesz engem is. Amikor ezt a történetet elemeztem és gondolkodtam rajta, eszembe jutott, hogy Uram, én nem szeretnék többi így imádkozni. Itt még a hívő ember nem tesz semmit, csak beszél az Úrral. De még ott is megjelenhet az a haragos, elítélő indulat, amely Mózesnél. A házastársak hányszor tapasztalhatják, ott is van felelősség, valamilyen szinten akár a férj, akár a feleség vezetővé válik egy adott helyzetben, már megint elfelejtetted. A már megint kifejezések. Abban benne van, hogy már máskor is történt, most újra, és a már megint kifejezés hordozza az elítélő hangsúlyt. Nem szeretettel, hanem talán intés lenne az, mert hívő emberek, hívő házaspár, de benne van az elítélő, dühös indulat. Gyerekhéten különösen érzékeny volt számunkra a fegyelmezés kérdése. Hogy lehet lelki vezetőként úgy fegyelmezni, hogy közben ne legyen ott bennünk ez a haragos, dühös indulat, hanem az Urat képviselni esetleg akkor is, amikor inteni, fegyelmezni kell. Nem beszélve a hétköznapok gyermekneveléséről. Úgy visszaemlékezve az jutott eszembe, hogy ha valaki dicsekedett a gyermekével, hogy azért az ő gyermeke ilyeneket nem csinál, mint az osztálytársai vagy a szomszédok, de amikor csinálta, akkor nagyon megkapta magáét. Mert a szülő csalódott benne. Én azt gondoltam, hogy ő azért ennél sokkal jobb gyermek, hiszen az enyém. Itt is ott van a harag is, meg az öndicsőítés lehetősége. És a gyülekezeti életben nekünk parancsolja is az ige, hogy intsük egymást, legyen fegyelmezés, de ne feledjük, hogy a Máté Evangélium 18. részében éppen ott hangsúlyozza Péternek a válasz, hogyha kell 70-szer, 7-szer is meg kell bocsátani, amikor előtte azt mondja, hogy ha vétkezik a te atyád fia ellened, menj és intsd meg őt. És elmondja a sorrendet is. De jaj, hogyha haraggal és elítélő indulattal tesszük, akkor előáll annak az esete, hogy ha látod az atyád fia szemében a szálkát, lehet, hogy a tiédben ott van a szálfa. Gyülekezeti életben is hányszor sérülhet az a fajta szeretet, amelyet Mózesnek végre kellett volna hajtani. Olyan hétköznapi egyszerűséggel. És mit tesz az Úr? Az egész történetben ez a leghangsúlyosabb, az elmondottak ellenére is. Sokkal többet ír ez a történet Mózes cselekvéséről, az egész problémáról. Hogy mondjam így most újra, talán éppen azért, hogy láthassuk, mennyire hétköznapi, mindennapi ez az egész dolog, de az Úr megoldása is olyan egyszerű, hétköznapi. És a történet hangsúlya ez. Isten a maga isteni szentségét akkor is felragyogtatta a népe előtt, hogyha az ő szolgája Mózes ebben most nem lehetett eszköze. Felragyogtatta az ő szeretetét, szentségét, abban, hogy adott vizet, pedig a szolgája vétkezett, de a víz akkor is kiömlött a kősziklából, és tetszett az Úrnak, hogy az ő szentségét megmutassa Mózes és Áron fenyítő ítéleténél. Fenyítő ítélet, fegyelmezés. Nem mehettek be az ígéret földjére. Nagyon fontos, hogy ez a fajta fegyelmező ítélet nem az elítélés. Mert ha elítélte volna Mózest és Áront Isten, akkor megnyílt volna a föld, mint Kóra fiainál. Vagy elpusztultak volna, mint az aranyborjú vétkénél, nagyon sokan elvesztek. Vagy a későbbiekben olvassuk ebben a könyvben, Bálám tanácsára, Moábita lányokkal paráználkodik Izrael, ezért nagyon sokan meghalnak. Mózest és Áront Isten fegyelmezi. Éppen azért, hogy az ő szentségében részesüljenek. A zsidókhoz írt levél 12. részében pontosan ezt az isteni célt nevezi meg a Szentíró, amikor hosszan ecseteli, hogy akit szeret az Úr, azt megdolgálja, megfenyíti, megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival. Mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, amelyben mindenek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak. Aztán a mi testi apáink fenyítettek minket, és becsültük őket, avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk a lelkek atyának, és élünk. Mert ám azok kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Kádesban Isten megmutatta maga szentségét a népnek is, meg Mózesnek és Áronnak is. A zsidókhoz írt levél 12. része felolvasott versei magyarázzák a mostani történetet. Mikor fenyít az Isten? Amikor az ő gyermekének, az ő szolgájának szüksége van tisztulásra, gyógyulásra, mert bármennyire is eszköze az Úrnak, bármennyire is szelíd és hatalmas vezető, de ő is vétkezhet. És ennél a véteknél az Úr ezt a súlyos ítéletet hozta. Miért nem ítél el bennünket, és miért nem ítélte el Mózest, Isten? Mert ezt a fajta ítéletet, amely pusztít, az Úr Jézus magára vállalta. A Korintusi első levél 10. részében olvasunk arról, hogy egy bizonyos kőszikla mindvégig követte Izrael népét. Ez a történet is vonatkozhat erre a bibliai versre, és mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követte őket, ez a kőszikla pedig a Krisztus volt. Nem sok allegória szerepel az Új Szövetségben, de itt Pál apostol egyértelműen Jézusra utal. Titokzatos módon a Krisztus, a messiás, a megváltó, a szabadító jelenlétét hordozta. Ez a bizonyos kőszikla is. A hangsúly azon van, hogy Isten ezen keresztül adott megoldást a népének, és ezáltal fegyelmezte Mózest is. Nem mentette Mózes bűnét, de kegyelmébe helyezte. Az Úr Jézus, amikor elhordozta az ítéletet, akkor minden vétkünkért elviselte. Ezért, amikor az Isten esetleg fenyít mégis, ami hallhattuk a zsidókhoz írt levélből keserű, fájdalmas, Mózesnek sem volt egyszerű elfogadni, hogy nem mehetett be, de ez nem elítélés, mert azt Jézus hordozta el. Ennek a célja a hívő ember tisztulása, gyógyulása. Mózes nem mehetett be tehát. Ő maga későbbiekben leírja, amikor Isten többször is elmondta neki újra, te nem mehetsz be, mert nem szenteltétek meg a nevemet. Isten, amikor Mózest emlékeztette erre a vétkére, és az ő isteni megoldására azért tette, mert akkor mindig alá akarta húzni azt az örömet, hogy a nép bemegy. És Mózes halálakor is, ott a Mózes 5. könyve 34. részében, amikor felviszi őt a Nébó hegyére, azt mondja neki, hogy láthatod a földet, csak nem mehetsz be. De aláhúzza, de a népbe megy, majd József vezetésével. A fenyítő ítéletnél tehát a hangsúly az isteni kegyelmes megoldáson van már itt. Te valamit nem élhetsz át, de az én ígéretem akkor is végbe megy, beteljesül. Mózes nem mehetett be csak ugyan, a Nébóhegyen maga az Úr temette el, de Izrael népe bement. Aztán az Új Szövetségből megtudjuk, hogy Mózes titokzatos módon mégiscsak bemehetett az ígéret földjére, hiszen ott van az Úr Jézussal és Illéssel együtt a megdicsőlés hegyén, testben. Megdicsőlt testben. Tehát mégiscsak ott van. A szó földi értelmében is. Noha ott a mennyország, tehát a láthatatlan világ és a látható találkozott a megdicsőlés hegyén. De Péter, János és Jakab, ők még földi testben voltak ott, amikor látták ezt a csodát. A Júdás levele 9. részében arról a titokról olvasunk, amit nem is lehet igazán magyarázni, ott van az égében, hogy Mózes teste fölött vitatkozik Mihály és a sátán valami miatt. Nem tudjuk, hogy mi miatt, csak az, hogy vitatkoznak. Azt tudjuk viszont, hogy Mózest az Isten eltemette. Illés nem kellett, mert ő átment a láthatatlan világba, meghalás nélkül. És a hegyen ott van a megváltóval. És nem tudom, emlékszünk, hogy miről beszélgettek? Jézus, Illés és Mózes. Arról beszélgettek a messiással, hogy mi mindent fog végbe vinni Jeruzsálemben. Mózes tehát ott van a megdicsőlés hegyén, az ígéret földjén, és beszél azzal a messiással, aki a kőszikla volt, hallhattuk a páli levélből, azzal az úrral, aki tökéletesen engedelmes volt. Mind végig engedelmes maradt. Mert az Úr Jézus még Mózesnél is tökéletesebb megtartó, megváltó. Onnan indultunk el, hogy Isten fenyítette Mózest, és nem mehetett be az ígéret földjére, és ott vagyunk, hogy mégiscsak ott van, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. És még egy új szövetségi ige helyet említeni kell most, a Jelenések könyve 15. részében, a megdicsőült szentek a mennyei dicsőségben nem csak a bárány énekét éneklik, hanem Mózes énekét is. Azt az éneket, amelyet Mózes maga is énekelt a egyiptomi szabadulás után. Mózes második könyve 15. része, és a Jelenések könyve 15. része. És abban a énekben Mózes arról énekelt Izrael népével, Midiánnal meg Áronnal együtt, hogy be fogunk menni az ígéret földjére, győztesen, hatalmasan. Isten fenyítő ítélete miatt Mózes akkor és ott még nem mehetett be. Sőt, ugye az ő nemzedéke sem mehetett be. De az isteni ígéret mégis beteljesedett. Mert az Úrnak semmi sem lehetetlen. Azért akartam ezeket a bibliai újszövetségi igehelyeket említeni, hogy láthassuk, lehet, hogy a szó földi értelmében, fizikai módon, bűneset utáni világ dolgaira nézve, valamit Mózes nem élhetett át akkor és ott. 120 évesen láthatta az ígéret földjét, hallhatta az isteni ígéret megerősítését, de fizikailag nem mehetett be. Valamiből kimaradt. De az ige azt mondja, mégsem maradt ki, mert az Isten megoldást adott. Amikor az Úr fenyítő ítélete bármelyikünket érinti, akkor ez fájdalmas, keserű, megváltoztathatatlan a legtöbbször. És mégis áldássá lesz. A korintusi első levélben az úrvacsora kapcsán beszél arról Pál, hogy vannak korintusi gyülekezetben olyan tagok, akik azért betegek, erőtelenek, sőt voltak, akik azért haltak meg, mert méltatlanul vették az Úr kenyerét és borát. Valami fizikailag történt rajtuk velük, az Úr fenyítő ítélete miatt, és ott aláhúzza a 11. részben a Szentíró Pál, de azért, hogy a világgal együtt el ne vesszenek. Azaz, valami történik ilyenkor a hívő emberrel, valami fájdalmas, erőtelenség, betegség, akár halál is, de azért, mert az Úr ezáltal tisztítja, gyógyítja, újítja meg. Mire akar bennünket ez az ige bátorítani? Mózessel ellentétben mi igyekezzünk az Úr szolgálatában is szelídséggel, alázattal, harag és versengés nélkül engedelmeskedni mindvégig. Ne engedje az Úr a mi életünkben se, hogy esetleg mások bűne vigyen bennünket is vétekre. És mindvégig az Úrba vetett bizalom legyen a cselekedetünk hátterében. Az, hogy az ő neve szentelődjék meg a mi életünkben. Mózesnek a kősziklához kellett volna szólni, ő a néphez szólt. Ti lázadók. Számomra ennek az igének a bátorítása gyerekhéten is, meg azután is, meg most gyerekhétre készülve, újra meg újra azt erősíti, mivel nekem gyengém a harag, Isten, te őrizd meg engem is. Hadd tudjak harag nélkül fegyelmezni, alázattal. Az Efézusi levél 4. részében a haraghoz kapcsolódóan halljuk még azt a mondatot, a nap le nem menjen a ti haragotokon. Mózes, mivel az Úr vezetője volt és eszköze, súlyosan vétett. Isten ezt számon kérte rajta, de akkor is kegyelmesen és irgalmasan még őt is helyreállította. És Mózes ott lehetett az ígéret földjén, nem is akárkivel. Adja Isten testvérek, hogy ha kell is a fenyítő Isten szeretetét, amikor átéljük, ez alázatra segítsen bennünket, de igyekezzünk engedelmeskedni az Úrnak, az ő kegyelme által ez lehetséges. Imádkozzunk ezért most. Szeretnénk neked, Úrunk, hálát adni mindazokért, akiket a családban, itt a gyülekezetben úgy ismerhettünk, vagy ismerhetünk most is, mint akik fenyítettek minket, neveltek, a te szeretetedet és szentségedet képviselték, még ha tökéletlenül is, de mégis a te kegyelmedből. És köszönjük neked, Úrunk, hogy Mózesnek az életpéldája abba bátorít minket most, hogy engedelmeskedjünk sokkal odaszántabban, Kérünk téged, könyörülj rajtunk, hogy a mi belső indulatainkat, érzéseinket a te irgalmas szereteted irányíthassa, ne a mi hóemberi természetünk sokféle gyarlósága. Magasztalunk, Urunk, téged, hogy még a harag sem lehet úrrá rajtunk, mert te vagy a mi Istenünk. És köszönjük, Urunk, neked, hogy Mózes mégis ott lehetett az ígéret földjén. Köszönjük, Urunk, a te megoldásodat, amit az új szövetségből hallhattunk. És dicsőítünk téged, hogy ez a mi életünkben is bármikor igaz lehet. Ha fenyítesz is, és keserű a szívünk, és fáj, áldássá lesz a nagy keserűség, mert te kegyelmesen és szeretettel fenyítesz. Kérünk arra téged, Urunk, hogy hagyd tudjuk egymást bátorítani, inteni, ha kell. És könyörülj rajtunk, Urunk, hogy mind közösség, mind gyülekezet legyünk egymás számára áldássá. És szabadíts meg bennünket minden hamis ítélkezéstől. És kérünk téged, hogy hagyd tudjunk másokért is, még az ellenségeinkért is úgy imádkozni, hogy ne legyen szívünkben harag és versengés. Köszönjük, Urunk, neked, hogy tőled kérhetünk gyógyulást minden házaspárnak, minden családnak, ahol esetleg bajok vannak, a mostani ige fényében. Kérünk, Urunk, hogy a te kegyelmed gyógyítson. És dicsőítünk, Urunk, hogy a fizikai dolgok tekintetében is te mindig megadod a szükségeset. Szeretnénk, Urunk, éppen ezért bízni benned, és szeretnénk téged képviselni azok között, akiknek nincs semmi reménységük, akik nem tudnak imádkozni, akik a szükségben csak panaszkodni tudnak. Kérünk, Urunk, hogy lehessünk olyanok, mint amilyen Mózes lehetett volna a teljes engedelmességben. Magasztalunk, Urunk, hogy te magadra vállaltad az ítéletet. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te ittad ki a haragpoharat. És mennyei atyánk, dicsőítünk téged, amikor, ha szükséges, te fenyítesz bennünket. Köszönjük, hogy szeretetből teszed. Kérünk téged, hogy ez gyógyítson minket minden vétkünkből. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Befejezésül pedig a 462. számú dicséretet énekeljük az áldás kérése előtt. 462. számú dicséret, csak vezess Uram végig, és fogd kezem. Kérjük az uráldását. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak ilyen nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Nézvén a hit fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra. Amen.